Katona Csaba történész van a vonal túlsó végén. Szervusz!
Szervusztok, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Rolling Stones?
Akár. Abban is sötétben tapogatózunk, de vannak nagyobb hiátusok is.
De már ott is, akár a Mesél a múltba is jöhet a Rolling Stones.
Igen.
Olyan.
Mert, hogy...
Elnézd a Keith Richardot, ez feltétlenül így volt.
Igen. Tényleg már vele Mesél a múlt, igen. Viszont Pauler Gyuláról lényegesen kevesebbet tudunk, mint Keith Richardsról, és ez nagyon nagy baj.
Ez némiképpen igazságtalan dolog, de hát azért is van ez a műsor, hogy ezen változtassunk. Most én nem állítom, hogy mostantól kezdve minden Stones rajongó Pauler Gyulára fog váltani Mick Jaggerről, de azért talán némi átfedés meg lehet teremteni ennek révén is, hogy ma beszélgetünk róla. Ugye a halála évfordulója nemrég múlt el, 1903. július 8-án hunyt el Pauler Gyula Badacsony-Tomajban. 62 éves volt mindössze, tehát mai szemmel nézve mindenképpen nem mondható, semmiképp sem mondható idősnek.
Igen.
És az ő személye több ok miatt is kedves az én szívemnek. Egyrészt egy kiemelkedő szakember volt, erről mindjárt beszélni fogunk. Másrészt meg ő volt az első igazi főlevéltárosa az én munkahelyemnek, a Magyarországos Levéltárnak, vagy mai nevén Magyar Nemzeti Levéltárnak. És hát azért is örülök, hogy szóba jött, mert a levéltár küldöttsége majd Szabó Csaba főigazgató vezetésével holnap utazik Badacsony-Tomajba, és jó magam is tagja leszek ennek a delegációnak, ahol megemlékezünk róla, beszédet mondunk.
Jó, kiváló.
Csak gondolom, hogy ez egy méltó megemlékezés adott helyzetben Pauler Gyuláról. De ki volt ő? Hát kezdjük az elején. Egy nagyon komoly családba született, az édesapját Pauler Tivadarnak hívták. Ő volt vallás- és közoktatásügyi miniszter, igazságügyi miniszter. Pauler Gyula pedig 1841. május 11-én Zágrábban született, és nagyon jó iskolákba járt, tehát ezzel a háttérrel nem annyira meglepő, nevezetesen a Pesten a piaristákhoz járt, aztán pedig jogot végzett a Budapesti Tudományegyetemen, és 1863-tól 20 éves fiatal emberként önálló jogászként kezdett tevékenykedni, és 1874-ig így is volt, tehát egy ilyen tizenvalahány évig, friss 30-as koráig igazából nem történész, hanem ügyvéd, ez nem azt jelenti, hogy nem érdeklődik a történelem iránt, dehogy is nem, csak a főállása nem ez. És közben megnősül, lesz neki egy mintaszerű családi élete. Beszélgettünk itt már a Lenhossék família tagjairól, akikhez ugye kapcsolódik Szentgyörgyi Albert is, lévén édesanyja és Lenhossék lány volt. Hát ami a Pauler Gyulát illeti, az ő felesége is ebből a családból származott, Lenhossék Georgina. Konkrétan Lenhossék József, anatómus, a Budapesti Tudományegyetem rektora unokahúga volt az ő felesége, és három gyermek született ebből a házasságból. És hát akadt neki egy olyan támogatója, Horváth Mihály, történész és püspök, aki egyre jobban ösztönözte őt arra, hogy foglalkozzon jobban a történelemmel. Ez aztán abban is meglátszott, hogy jól lehet ügyvédként működött, de 1870-ben Pauler Gyulát az akadémia levelező tagjává választotta, ami tehát mutatja azt, hogy ha polihisztornak talán nem is nevezhetjük, de azt igen, hogy a történelemmel is adott korszak viszonyai között már professzionális szinten foglalkozott. És aztán később rendes tag lett, igazgatótanács tagja lett, de most nem is ez a fontos számunkra, hanem az, hogy 1874. október 14-én mentora Horváth Mihály ajánlására az akkor létrehozott országos levéltár első levéltárnoka, majd pedig később főlevéltárnoka lett, ez gyakorlatilag az igazgatót jelentette ebben a helyzetben. És akkor adja magát a kérdés, hogy hát 1874 országos levéltár, de már többször elhangzott, hogy ez a cég idén 300 éves, ugye 1723-ba jött létre az Archivum Regni, akkor miért 1874-ben jön létre az országos levéltár? Azért, mert itt több szintről kell beszélnünk, ha a levéltár történetét nézzük. 1723-ban, 300 évvel ezelőtt a törvény született meg arról, hogy létre kell hozni az Archivum Regnit. 1756-tól kezdett ténylegesen működni, mert a szándék az erős volt, a kivitelezés meg fogyatkozás szenvedett. Aztán az 1780-as évek derekán költözött Pozsonyból Budára, és 1874-ben lett ebből az intézményből egy modern országos levéltár, amelyik már kifejezetten azt a célt is szolgálta, túl azon, hogy begyűjti a különféle fontos kormányszervek iratait, például a főmegyi kormányzósági levéltárát, az erdélyi két országos levéltárat, a magyar helytartósági és erdélyi főkormányzósági levéltárakat, családi iratokat, stb., hogy kiszolgálja a kutatást is, tehát immáron nem pusztán egy hivatali iratokat begyűjtő intézmény lett ebből, hanem egy modern kutatói intézmény. És innentől kezdve Pauler Gyula gyakorlatilag a haláláig betöltötte ezt a posztot, először, hogy említettem, országos levéltáros, aztán országos főlevéltáros volt, és azt, hogy a modern intézményt fel lehet rakni a térképre, az olyan értelemben neki volt köszönhető, hogy kinevezése után elment egy hosszabb nyugat-európai tanulmányútra, és a levéltár épületektől kezdve a szervezetekig mindent tanulmányozott, és hogy milyen eredménnyel működött, arra csak egy dolgot említenék, egy számot. A levéltár 3 szobában kezdte meg működését, amikor kinevezték vezetőnek, és 83 szobája volt az iratokat összeszedve, amikor befejezte a működését. Most mindezt összerakva láthatjuk, hogy van mögötte egy eredményes vezetői karrier, de itt sem bejelezném, hogy történészként is komoly eredményei voltak. 1893-ban jelent meg a talán legfontosabb műve, a magyar nemzet története az Árpád-házi királyok alatt.
Hát az, egy, az egy mérföldkő. Most ugrott be, hogy én igazából ismerem a Paulert. Ez a Pauler, az a Pauler. Hát ő rakta le az Árpád-házi király kutatásnak az alapjait. Valahol.
Pontosan erről van szó. Tehát ez élete főműve, de tegyünk mellé még egyet, mert amikor közeledett a millennium, és készült erre a magyar kormányzat, akkor ugye nem volt egészen bizonyos, hogy mikortól ragadható meg a magyarság jelenléte a Kárpát-medencébe pontosan, mert hát ugye a régi iratokat, azokat nem datálták a mai időszámításunk persze szerint feltétlenül. És ebből következik az, hogy hosszas vita alakult ki, hogy melyik évre tehető annak a bizonyíték, hogy már itt vagyunk, és Pauler Gyula volt az, aki egyértelműen igazolni tudta, hogy 1895 a helyes
évszám.
A más kérdés ugye elcsúszott 1896-ra a millennium, de ezt is ő tette le az asztalra. És hát ezen kívül még nagyon sok fontos posztot betöltött, tagja volt a Magyar Történelmi Társulatnak, annak alelnöke is volt, a Heraldikai és Genealógiai Társaságnak is, még hosszan sorolhatnám. Igazából az a szomorú, hogy az élete valóban idő előtt ért véget. Ez egy sajátos történet, és az is, hogy holtában mi történt vele, meg hogy miért Badacsony-Tomajban nyugszik. Az édesapja Pauler Tivadar egyszer kölcsönzött egy barátjának egy nagyobb összeget, aki ezt nem tudta megfizetni, viszont nem akart adós maradni, és felajánlotta a kis Badacsony-Tomai szőlőjét kártalanítás gyaránt, amit Pauler Tivadar, mint úriember elfogadott, és aztán ezt tovább örökölte tőle a fia, ugye Pauler Gyula. És itt kapott szívinfarktus szegény, vagy legalábbis valami hasonlót Badacsony Tomajban, amiből logikus lenne, hogy hát itt is temették el ugye a halál a helyszínén, de nem ez történt, hanem a kerepesi temetőben fantolták előtt. Onnan aztán 1952-ben átvitték a Rákoskeresztúri köztemetőbe, vélhetően azért, mert túlzottan polgári volt a háttere, hogy itt nyugodjon, és 1982-ben a családja vitette őt Badacsony Tomajba, halála helyszínére, a Szent Donát kápolnába, és itt nyugszik ő. És a családjáról talán még annyit, és szerintem ez is fontos megemlíteni, hogy miközben a legnagyobb sikereit éli a millennium idején, egy óriási veszteségen van túl, 1894-ben alig több mint 40 évesen elveszti a feleségét, Lenhossy Georginát. És túl tud lendülni ezen a fájdalomon, vagy legalábbis képes kezelni, hiszen ugye ezek után születik meg több komoly munkája, és ekkor nevezik ki ugye országos főlevéltárnokát. Tehát a magánélet tragédiája, illetve a szakmai sikerek egyszerre jelennek meg az ő életében, és talán enyhítette a fájdalmát ez a szakmai sikeresség. Ami pedig a gyermekeit illeti, és azt gondolom, hogy őket is érdemes megemlíteni, mert ez egy külön érdekesség. Kiváló szakember, jogász lett a fia, egyetlen fia, Ákos, Pauler Ákos, tehát a Pauler család 3 nemzedéke adott kiemelkedő szakembert az országnak, és volt 2 leánya, Katalin, illetve Júlia, és hát ebből igazán Júlia sorsa az érdekes, mert ő feleségül ment egy katonatiszhez, de 1916-ban a Badacsony-Tomai kórházban egy nála, mint egy 9 évvel fiatalabb, sebesült katonát ápolt, akit úgy hívtak, hogy Egri József, és óriási botrány nyomán aztán Pauler Júlia elvált a férjétől, és hozzáment a majd 1 évtizeddel fiatalabb Egri Józsefhez, a Balaton festőjéhez.
Képzeld el, hogy most lesz a témánk Egri József.
Ezt akartam mondani a végén, mert szintén Balacsony-Tomajon hunyt el. Ezt a Schlusspain-nak tartogattam, hogy egy tőzsdei nyitással megszakítva fogunk a kultmogulba beszélgetni róla, de hát előbb behoztad ezek szerint, mert hogy a sztori, vagyis az élettörténet megkívánta.
Minden összefügg, láthatjuk.
Igen, igen.
Kis ország vagyunk, na.
Képzeljük el, ha lett volna akkor egy tudományos Facebook, az micsoda összefüggéseket tudott volna föltárni, hogy Szentgyörgyi Albert, Legvi Józsefig íveltünk a Paulerek révén.
Igen.
Milyen az emlékezete Pauler úrnak, fogalmazzunk így Magyarországon? Van-e utca róla, elnevezze, van-e szobra?
Van egy Pauler utca, de amennyire tudom, ez simán Pauler utca, tehát kvázi nem egy személynek állít emléket, hanem a familiának ott a vártövébe. A másik dolog, hogy a történészek természetesen ismerik, a levéltárosok különösen ismerik, és hát 1999-ben alapították meg, a levéltárosoknak adományozható legmagasabb állami kitüntetést, a Pauler Gyula díjat. Félreértés ne essék, kaphat ennél magasabb kitüntetés egy levéltáros, de levéltárosként ez a legmagasabb, amit kaphat. Uh-huh. Úgyhogy azt gondolom, hogy a szakmán belül egy nagyon komoly megbecsülés övezi, és hát tekintettel arra, hogy itt van a 300. évfordulónk, illetve annak is évfordulója van a levéltárban, hogy 100 éves az épület, a bécsi kaputéri levéltári palota, amit ugye 1923-ban adtak át, és 13-ban kezdtek építeni, de aki felvetett, hogy kell egy modern épület, az Pauler Gyula volt, aki ezt már nem érhette meg, de még ehhez is köze van. Úgyhogy mi most így a 100-300-as évforduló kapcsán nagyon-nagyon igyekszünk Pauler Gyula személyét előtérbe helyezni, aztán reméljük nem kell újabb 100 évet várni, amíg újra lehetőség lesz erre.
Igen. Jó, nagyon szépen köszönjük, szuper, Csaba, köszönjük. Megint szuper volt, megint fényt gyújtottál az éjszakában, mi a fejünkben dobzódott Pauler
igen,
ügyben.
Igen, sajnos.
Úgyhogy
már
nagyon
hálásak sajnos, hogy sötét
vagyunk.
Volt, de most már kicsit dereng már valami.
Talán annyi gonoszságot megengedhetek magamnak, hogy egyszer néhány papatos levéltáros úgy döntött, hogy megvalapítja a Pauler Gyuláné díjat, amit olyan levéltáros feleség kaphat, aki 30 évet lehúzott egy levéltáros mellett. Ez nem hivatalos díj.
Nem könnyű de... kenyér az, én ezt nem tapasztalatból mondom, mert több levéltárost
nagy
is ismerek.
Nagy tisztelet övezi az ilyet, igen, úgyhogy nagyon...
Mondom én, hogy nehéz terhet visel a vállán több hölgy is ebben az országban.
Így van.
Köszönjük még egyszer,
köszi,
Csaba,
köszi,
szép,
szép
napot.
Napot.
Sziasztok, szia. Minden jót kívánok.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk a 120 évvel ezelőtt elhunyt Pauler Gyuláról.